Enva Ildikó, a Magyar Szocialista Párt parlamenti frakció vezetője, az Aréna vendége. Azt már kérdeztem, hogy milyen önkormányzati választási eredményre nem számít és nem is tud elképzelni olyat, ami a kormány politikáját megváltoztatni.
Magyarán most menjek át Madár Józsba?
Hát igen, azt kérdem, kíváncsi, hogy
várok. Úgy gondolnám, hogy nem ismétlődik meg egyik oldal számára sem a 2002-es, az egyik oldal, akkor adott esetben a kormány oldal, a mi oldalunk egészen átütő győzelmét hozó végeredmény, ugye akkor mondta Dávidéből, hogy kiömlött a vörös tinta a térképre. Szerintem most se a vörös, se a narancssárga tinta nem fog kiömlenni. Úgy gondolom, hogy jó esélyeink vannak ott, ahol stabilan és régen baloldali polgármester vagy baloldali liberális többségű önkormányzat van. A meglévő polgármesterek valljuk be élettani okokból is sok helyen előnnyel indulnak, de itt azért nem csak a megszokás ereje van, végül is ezek a polgármesterek, a mi polgármestereink azok, akik részt vettek már azoknak a fejlesztési terveknek a kidolgozásában, amelyeknek konkrét leágazása van az ő városokra, az ő falujukra, az ő kerületükre. Tehát a meglévő pozíciók jelentős részének megtartására számolok ebből azokból, de nem olyan átütő, hát mi szempontukból sem, de Fidesz oldaláról sem. Hát ugye azt szokták mondani, hogy minden választás után minden párt elmondja, hogy győzött, mert ezerféle dimenzió van a polgármestereken túl a képviselőtestületek arányáig, amit mérlegelni lehet. Én azt hiszem, hogyha van 3-4 szempont, amit érdemes komolyan mérlegelni, akkor hogy melyik szempontból kinek válik inkább előnyére az eredmény, az olyan fele-fele arányban fog megoszlani.
Budapestről majd a végén külön is szeretném kérdezni, Anna, talán fontosabb az egészségügy. Egyre több szervezet, eddig legalább kettő bejelentette már, hogy szerinte hónapokon belül meg fog állni az ellátás. Mit csinál a kormány ebben a helyzetben?
Azt hiszem, hogy itt is, hogy ott, ahol valóban nagy baj van bizonyos, vagy nagy baj lehet bizonyos kórházi osztályoknál, ott újabb 5-6 milliárdot szabadítottunk fel a költségvetésből, amire az egyes kórházi osztályok pályázhatnak. Tehát ahol nagy a szükség, ott nyilvánvalóan kell gyors segítség, hát ember nem maradhat ellátatlanul pénzügyi okból. De arról is érdemes egy icipicit beszélni, hogy mitől van most ez a sok nehézség, és nem az általánosságokban, a magyar egészségügy imamalomszerű szidásába akarok belemenni.
Kettőt mondanak, a júliusi finanszírozási rendelet meg az energiaáremelés.
Hát azt mondják voltak éppen, amire én is akarok utalni. A júliusi, na most vigyázzunk egy kicsit és spóroljunk című rendelet. Ez azért történt, mert már az év első felében jelentős mértékben túllépte az egészségügyi kiadások mennyisége a TB kasszát. És hát ilyen időkben, amikor amúgy is spórolnunk kell a költségvetésen, azt azért nehéz megengedni, hogy hasonló arányban, ez már körülbelül évi 400 milliárdos túllépést jelentene az egészségügyben, tehát hogy hasonló arányban folytatódjon a túllépés. Ezért az a bizonyos rendelet megpróbálta az év második feléből részben, nem egészben megspórolni azt, ami az első felében túlötekezés volt. Ez nyilván bizonyos helyeken végrehajtható, más helyeken meg komoly nehézséget okoz, ezért kell az az 5-6 milliárd. Mitől bízunk abban, hogy ezeket a nehézségeket nem kell magunkkal cipelnünk januártól? Januárban egy fontos forrás azért kiszámítható az egészségügyben. Ugye most azt mondtam, hogy olyan 350-400 milliárd körülöli az az összeg, amit pluszban mindig be kell tenni az egészségügybe, tehát amit nem fedeznek a maga, meg a hallgató, meg az én általam befizetett TB járvékok, pedig hát elvileg biztosítás alapú lenne az egészségügy finanszírozása. Most január 1-től azért sok minden történik, ami a biztosítási járulékból befolyó összeget megnöveli, hiszen azért ez volna a normális, hogy ne úgy kelljen adókból összekaparni mindig a lyuk befortozására alkalmas vagy szükséges összegeket. Két dolgot hagy említsek. Próbajáratban már elkezdett üzemelni, és januártól teljesen. Az a fajta nyilvántartás, amit megmondom őszintén, én politikus létemre is alig hittem, amikor megtudtam, hogy korábban nem volt. Mármint, hogy nem tartják számon, hogy én vagy én utálom a munkaadó befizette a TB járulékot, hogyha én bemegyek az orvoshoz, akkor ez semmilyen módon nem ellenőrizhető.
Igen, ezt nem csak ön nem hitte el, senki nem hitte el, erről önnel is számtalan szó beszélgettünk.
Igen. Akármilyen abszurd, hogy ez nem volt így, most úgy lesz, hogy ez kiszámítható legyen, és behajtható legyen az a bizonyos TB járulék, nagyobb része a munkaadótól, kisebb része nyilván a saját maga után járulékot fizető vállalkozótól. Önmagában a TB kassa bevételi forrásait ez is növeli, tehát az ellenőrzés, és még egy dolog, amit nem szoktak nagyon szeretni, de én fontosnak és igazságosnak tartom, és nem is csak a járulékemelésre gondolok, bár az is történt bizonyos százalék mértékben. Magyarországon több mint 1 millió, közel másfél millió ember van minimálbéren bejelentve. Ezek egy része föltehetőleg valóban minimálbérből ér nagyon nehezen. Másrészt meg hát úgy jelenti be magát a kisebb adó és éppen a kisebb TB járulék teher jegyében. Nos, egy olyan szabály lépett életbe, hogy aki minimálbéren jelenti be dolgozóit, ha csak nem jelzi külön, hogy ő igazolni tudja, hogy nála tényleg ennyi a bér, ha ilyen jelzés nincs, és ezt nem tudja igazolni, akkor a minimálbér duplája után fizeti be a járulékot.
Ez nincs alkotmánybíróság előtt?
Alkotmánybíróság előtt van, de nem mondta az alkotmánybíróság, hogy ez nem jó. Azt hiszem, hogy kitűnő és megbízható alkotmányossági iránytűvel rendelkező köztársasági elnök sem dobta vissza, ettől még persze az alkotmányosság mondhat, amit mond. Én azért remélem, hogy ez alkotmányos, mert nem mindenkit büntet azzal, hogy dupla járulékot kelljen utána fizetni. Még egyszer mondom, ahol a munkaadó vagy a saját magát foglalkoztató vállalkozó azt mondja, hogy tessék, nézzétek meg nyugodtan az összes papíromat. Én tényleg minimál bért fizetek magamnak vagy a dolgozóimnak, ott nincs dupla járulék. De ahol ezt nem vállalják el, az ellenőrzést és a bizonyítást, ott bizony megnövelődik a járulékfizetés, és megstoppolódik a TB-kassa egyik fontos lyuka, ami a nagyon nagy létszámú minimálbéren foglalkoztatottak miatt volt.
Mikor lesz befejezett az egészségügy átalakítás, amikor nem kell 5-6 milliárdot beletenni, hogy ágazatok tiltakoznak, ahol nem kell azonnali tűzoltást csinálni?
Ha az egészségügy teljes átalakításának befejezésére gondol, ahhoz évek kellenek. Hiszen az egészségügy teljes átalakítása akkor fejeződik be, hogyha a biztosítási rendszer valódi biztosítást jelent, most erről beszéltünk, ezt úgy nagyjából jövőre, ahogy mondtam, elő lehet állítani. Az igazi átalakításhoz az is kell, hogy újra gomboljuk a kabátot az intézményrendszer tekintetében is. Magyarországon itt a kórházi orvosok szokták mondani, hogy több kórház van. Akár a 10 000 lakosra eső kórházi átszámot illetően is, mint Nyugat-Európa legfejlettebb országaiban, és több kórház is, mint amire föltétlenül szükség lenne, és amit normál műszerezgel és emberhez méltó szinten el tudunk tartani. Hogy melyik kórház, melyik osztályára van szükség, és honnan kell inkább a betegeket a szomszédváros elküldeni, átküldeni, hogy ott kicsit jobb ellátást, méltóbb körülményeket kapjanak. Ez a munka most folyik. Én akkor nevezném az egészségügy átalakulását valamelyest befejezetnek, ha az intézményrendszernek ilyenfajta átalakulása is megtörtént, és ha az észszerűbb kórházfinanszírozásból felszabaduló forintokat át tudtuk irányítani a megelőzésre, a házi orvosi ellátásra, a járóbeteg ellátásra, ahol viszont az ellátottság szempontjából rosszabbul állunk, mint Nyugat-Európa országai. Kórházi ágyban jobban, házi orvosban rosszabbul, a normális épp a fordítottja lenne.
A miniszterelnök azt mondta, hogy ameddig az egészségügy reformja halad, addig ott áll az egészségügyi miniszter mögött. A parlament legnagyobb frakciója mit mond? Sürgeti, jónak tartja az irányt. Mit mondanak most a reformról?
Részt vettünk az irány kidolgozásában, és ebben rengeteg vitánk volt saját magunkkal is, olykor a miniszterrel is, olykor a koalíciós partnerrel is. Nem politikai viták, kifejezett szakmai viták voltak. Az az irány, ami végül talán legkiegészesedett formájában az összödi kormányülésen került papírra, az közösen kialakított irány. Ezt mi gyorsítani akarjuk, és nem lassítani. Kifejezetten a mi kérére került be például a kórházak számlaadási kötelezettsége, hogy ebben a furcsa és a legjobb szándékú egészségügyi szakembereket is csalásra kényszerítő finanszírozási modellben végre reális, vagy modell helyett végre reális elszámolás szülessen. Mindenki ismeri a rémtörténeteket, amiket terjesztünk, mert lehet, hogy nem igazak, de szimbolikusak és hasonlókat mindnyáján tapasztalunk, ezért jelzik az egészségügy állapotát, amikor az elszámolás szerint egy nőn egy hónap alatt két császármetszést hajtanak végre, de ennél ártatlanabb példája minden családnak van, hogy pénteken haza engedik a kórházból a beteget, de hát azért nyilván hétfőn jöjják el, és még egyszer mondom, nem azért, mert ott gonosz emberek ülnek, mert ilyen ostoba módon állítódott össze a finanszírozás. A kórházi számlát látom, akkor aláírásommal tudom igazolni. Hát nyilván nem a részleteket, hogy ennyi napig voltam ott, és tényleg lették a vakbelemet, vagy nem ez történt velem. És ez a társadalombiztosítás finanszírozását is átláthatóbbá teszi. Ez például a mi igényünk volt, hogy bekerüljön, hogy ne egyszerűen csak vízidíjakról és kórházi ágydíjakról legyen szó, hanem ha már a magam pénzét is hozzáteszem a biztosítási díjon túl az ellátásokhoz, ugyanúgy, mint ahogy Nyugat-Európa legtöbb országában, akkor, ha úgy tetszik, számon kérő szerepben is legyek, hiszen az én pénzemből van, mind az ott lefizetett vízidíjból, mind ennél nagyobb összegben a biztosítási járulékomból a dolog.
Innen folytatjuk a hírek után, az MSZP parlamenti frakció vezetője, Lendvai Ildikó, az Arina vendége.